A mai előadást, ahogy ígértem, néhány olyan demonstrációval kezdeném, amely megmutatja azt, hogy a korábbi tanultak, azok hogyan hasznosíthatók. Elsőként, amit meg szeretnénk mutatni, az az, hogy a képfeldolgozásnál hogyan fogják tudni használni az ismereteket. Tehát az első ábra, amit beszeretnék mutatni, az azt mutatja meg, hogy a bal oldalon lévő képet, ez most itt éppen egy fekete-fehér vagy szürke árnyalatos kép lenne. Ezen a képen egy konvolúciós szűrőt, hogyha alkalmazunk, akkor ezzel a konvolúciós szűrővel milyen jellegzetességeit tudjuk a képnek kiemelni. Ha ránéznek erre a baloldali ábrára, és a jobboldalival összehasonlítják, amit már itt fölraktam, akkor az látszik, hogy bizonyos jellegzetességek ezen a képen, ezen az ábrán kiemelésre kerültek. Valaki meg tudja fogalmazni, hogy vajon mik azok a jellemzők, jellegzetes részek, amit egy megfelelő szűrővel az itt látható ábrán, ahogy látjuk, kiemelés, sikerült kiemelni. Nem. Lehet, hogy egy kicsit nehéz, mert az ábra azért nem annyira egyértelmű, vagy nem triviális. Ugye azt látjuk itt, hogy egy nagy fekete területet kaptunk, itt nem emeltünk ki semmit, illetve egész most elnyomtunk valamit. Ezzel szemben, hogyha a mellette lévő részt nézzük, őt látszik nagyon szembetűenően, bizonyos részei a képnek azok kiemelésre kerültek. Ez egy horizontális irányú élkereső szűrő. Tehát a lényeg az, hogy lényege az, hogy horizontálisan elhelyezkedő éleket, azokat kiemel a képen, és maximálisan elnyomja a vertikálisan jelentkező hasonló képelemeket. Hogyha egy másik számítást elvégzünk, és egy hasonlóan definiált szűrőt az előző horizontális élkereső vagy élkiemelővel szemben egy vertikális élkiemelőt alkalmazunk, akkor pedig a képre a számítást ugyanúgy elvégezve, sikerült egy tökéletes képet előállítanom. Ja igen, mert egy medián szűrő, illetve egy átlagoló szűrőt egész pontosan, átlagoló szűrőt sikerült most elindítanom. Amit szerettem volna, az a függőleges irányú, tehát a vertikális éleknek a kiemelésére szolgáló szűrő. Itt megint csak az látszik, hogy a vízszintes éleket azokat elnyomja, vagy legalábbis jelentős mértékben elnyomja ez a szűrő, és a függőleges éleket, a vertikális éleket azokat kiemeli az ábrán. Tehát bizonyos feladatoknál ezek nagyon fontosak, hogy képeken ilyenfajta transformációt tudjunk végrehajtani. A transformációhoz alkalmazott konvolúció és ennek a konvolúciós végrehajtás az nem is túlságosan bonyolult. Ehhez egy másik kis programot hoztam be. Ez a kis program pedig azt mutatja meg, hogy, és ezt a programot, hát egyrészt le is lehet tölteni MATLAB verzióját, remélhetőleg mindjárt sikerül elindítanom, és utána majd meglátjuk, hogy működik. Most az látszott, ugye éppen, ha jól néztem, hogy a kép felbontáson nem elegendően jó, de itt van. De remélhetőleg sikerül újra indítás után ezt megmutatni. Tehát ezzel a konvolúciós, tehát kis MATLAB demonstrációval olyan fajta konvolúciókat tudunk végrehajtani, hogyha önök gyakorlásképpen szeretnének ilyen konvolúciókat megvizsgálni, akkor ezt a fajta konvolúciót hát otthoni ellenőrzésre is fel tudják használni. Azt nem javasolnám, hogy a házi feladatot ezzel készítsék el, de a házi feladat ellenőrzéséhez ugyancsak elég jó szolgálatot tehet, mert arra alkalmas, hogy egy MATLAB programba, futó MATLAB programba be tudják vinni a szükséges gerjesztést, előírt gerjesztést, illetve be tudják vinni az impulzus válaszát a vizsgált rendszernek, és ennek a szimulációját, hogyha elvégzik, akkor a eredményeképpen demonstrálni lehet a konvolúciót. Tehát, hogyha egy alapkonvolúciót kezdenénk el vizsgálni, a konvolúció a múlt előadáson úgy fejeződött be, hogy képzeljünk el kockadobást. Ugye, ha visszaemlékeznek, kockadobást kezdtem el önöknek mutatni, mégpedig úgy, hogyha egy háromoldalú kockával dobunk, és a háromoldalú kockával 1, 2 és 3-as értékeket tudunk dobni, mindegyiknek a valószínűsége 1-es, 1/3-dal fordulhat elő. Most jelen esetben itt éppen nem 1/3 valószínűséggel fordul elő, hanem mindegyik 1-es valószínűséggel, de ebben az előírt egyik konvolválandó jelben látunk az egyes helyen egy egyest, a kettes helyen egy egyest, a hármas helyen ugyancsak egy egyes gerjesztést. Ez lenne a gerjesztésünk. Ha az impulzus választ ugyanúgy megnézzük, és az impulzus válaszra ugyanezt írjuk elő, tehát az impulzus válaszunk is a másik kockának, a második kockának a dobásainak megfelelő értékek, akkor az látszik, és ezen a szimuláción pillanatok alatt megnézegethetjük, hogy a konvolúció ugye úgy jön létre, hogy az egyik konvolválandó jelet szépen rácsúsztatjuk a másikra. Eközben, ugye amikor a két jel éppen egymáson helyezkedik el, akkor megkapjuk a maximális amplitúdót a konvolvált jelben, és ezek a jelek lineárisan növekedve és utána lineárisan csökkenve követik egymást. Tehát ez a demonstráció arra is alkalmas, hogy meg lehet nézegetni például a két kockadobás összegeként, a múltkori előadáson ezzel fejeztem be, tehát két kockadobás összegeként előállt kockadobás eredményeket, és ha minden kockadobás azonos valószínűséggel fordul elő, akkor a két kockadobás összegeként ugye a kettes érték az egységnyi valószínűséggel, a hármas érték kétszeres, a négyes érték az háromszoros valószínűséggel fordul elő. Ezek a valószínűségek 1/9, 2/9, illetve 3/9 valószínűséggel fordulnak elő. Ha az előző példát nézzük, az előző példa esetén, amit bemutattam, azt állapítjuk, vagy azt írjuk elő, hogy az élszűrőt, tehát a horizontális vagy a vertikális élszűrőnek megfelelő konvolúciós jelet készítjük el, akkor nagyon szépen látszik az, egyébként itt egy olyan maszkról van szó, amely maszknál a gerjesztőjel vagy az impulzus válasz ugye tetszőlegesen megcserélhető, -1, +2 és -1 értékűek. Tehát -1, +2 és -1 értékű konvolúciós szűrő, az például egy ilyen élkiemelésre alkalmas szűrő. Legyen a képünk, tehát az a kép, ami előttünk van, az egy impulzus jellegű függvény. Az impulzus jellegű függvény mindenhol nulla, kivéve ezen a tartományon. És hogyha a konvolúciót elvégezzük, akkor a konvolúció eredményeképpen azt fogjuk megkapni, hogy ahogy végig léptetjük itt a konvolválandó jelen, hogy a két darab élet, a belépő és a kilépő élét ennek a jelsorozat, impulzus sorozatnak nagyon szépen kiemelte valóban az eredményben ez a szűrő. Tehát ez a szűrő, ez ténylegesen alkalmas élkiemelésre, és amennyiben ugrások vannak ezen a képen, ezeket az ugrásokat, ezeket képes kiemelni, és az itt látható módon megjeleníteni. Amikor a jel az konstans értékű, a konstans értékű jelre a szűrő kimenetén, vagy az eredmény kimeneten azon nulla értékű jelet fogunk kapni. Ezzel szemben, amikor egy impulzus belépő vagy kilépő élét találja meg a szűrő, akkor ott pedig egy előjelváltással nagyon szépen lehet látni a detektált élet. Ha a számítás során további jelalakokat szeretnénk figyelembe venni, akkor itt látszik, ugye a jelalak, az impulzus válasz függvény, az itt látható exponenciális lecsengésű függvény. Hogyha a konvolúciós műveletet elvégezzük, akkor nagyon jól látszik, hogy amikor a konvolúciót végrehajtjuk, akkor az egyik konvolválandó összetevőt azt tükrözzük az időre, tehát -t vagy -k értékű argumentumokat fog tartalmazni. Ezt úgy tudjuk ugye megvalósítani, hogy az eredeti jelet tükrözzük, tehát negatív argumentumot használunk, és utána végig léptetjük az itt látható sorozaton, és ennek a végig léptetésnek az eredményeképpen kapjuk a konvolvált jelet. Hogy lehet ezt felhasználni? Tehát ha valaki majd a házi feladatának a megírásához ilyenfajta programot szeretne használni, akkor ha konkrétan ezt a programot alkalmazza, akkor itt a user signált, amennyiben beírja egyesével az ő általa használt, illetve a feladat kitűzésében szereplő jelet, akkor ellenőrizni tudja a saját számításait, tehát elég gyorsan meg tudja azt nézni, hogy vajon a keletkező eredmény az megfelele az ő általa kiszámított analitikus modell eredményeinek. Úgyhogy összességében ezt szerettem volna bemutatni itt a konvolúció kapcsán, és nézzünk meg még zárásképpen egy másik képfeldolgozással kapcsolatos konvolúciós eljárást, ez pedig legyen a képfeldolgozók körében előszeretettel használt, hát ha jól megnézzük, akkor talán negyed dollárosok, az itt látható pénzekre és a képre vonatkozóan egy olyan salt and pepper jellegű hibát, képhibát láthatunk itt, amely ugye vagy teljesen fekete, vagy teljesen fehér képpontokat, pixeleket jelent. A kérdés az, hogy vajon hogy tudunk javítani egy ilyenfajta képhibán. Ugye a képhiba javítását az többféleképpen el lehet végezni. Erre, ezen a képhibának a javítására például alkalmazható, itt volt az eredeti kép, tehát hogyha megnézik, akkor az eredeti képen nem voltak ilyen hibák. Generáltam erre hibákat. És hogyha megnézzük, és hogy ne kelljen keresgélnem, ezt itt kijegyzeteltem magamnak, hogy melyik az a 001-es verzió, amely mindezt elvégzi, amit itt most megmutatni szeretnék, és ennek a salt and pepper jellegű képhibának az eredményeit ábrázolja egy itt látható ábrán. Tehát az látszik, hogy az eredeti kép bal felső pozícióban látható, ezek után generáltunk hibákat, és utána megvizsgálhatjuk azt, hogy hogy is néz ki egy kijavított, lényegében hibamentes kép. Na most többfajta ilyen hibajavítás erre a fajta hibára létezik. Ezt a hibajavítást, amit én itt föltettem, ezt én szeretném egy másik hibajavító módszerrel is összehasonlítani, és majd mindjárt elmondom, hogy a két hibajavító módszernek mi a lényege, és vajon, és majd önök eldönthetik, hogy vajon melyiket választják. Igen. A hiba lényegében ugyanaz, bár véletlenszerűen generált, tehát nem az előzővel megegyező hibákat fogjuk találni, de itt látszik egy kijavított kép. Vajon melyik, most nem tudom, nem írtam meg, nem tudom egymás mellé tenni a két módon kijavított képet, bár hogyha itt ezt nagyon szeretnénk, akkor ezt is meg tudjuk tenni, mert éppen nem túl nagy munkával ez is föltehető. Tehát a javított képek az alsó két pozícióban láthatók. Az egyik javított kép a bal, és a másik javított kép a jobb oldali pozícióban. Vajon melyik javított kép az, amelyikkel jobban megelégedettek? Hát elég messziről nézve talán nem is nagy a különbség, bár lehet, hogy az első sorokban látják a különbséget. Melyik a jobb? A jobb oldali a jobb, igen. A kettő közt a különbség a következő. A bal oldali ábrán látunk egy olyan szűrőt, amely egy átlagolás képző szűrőként használatos, átlagképző szűrő. Az átlagképző szűrő nem más, mint egy olyan 3x3-as, 4x4-es, két dimenzióban ugye két paraméterrel jellemzett maszkot használunk. Tehát ilyen méretű csupa egyesekből, illetve hát a megfelelő súlyozással ellátott egyesekből álló impulzus sorozatot jelent. Tehát úgy átlagol, hogy ezt végig tolja konvolúcióval a teljes képen, és lényegében a kiemelkedéseket, a durva kiemelkedéseket kisimítja. Ez egy olyan konvolúciónak az eredménye lesz, amely konvolúció egy impulzussal történő, egy ablakszerű jellel történő konvolúció. Sajnos a hibája az, amit itt látnak, hogy azért megmarad egy kis eltérés, tehát ahol eredetileg ezek a fekete, illetve fehér pixelek találhatók voltak, ott nem fogja tudni teljes egészében eltüntetni ezeket a hibákat, tehát ahol a szürke felületet látnánk, ott azért egy kis mértékben megmaradnak ezek a hibák. Ezzel szemben a jobb oldali ábrán ott nagyon szépen valóban eltűntek ezek a hibák. Hogyha végzünk egy másik generált vagy szimulált hibát, egy kicsit nagyobb mértékű salt and pepper hibát generáljunk, akkor az látszik, hogy A hibák száma nagyon-nagyon nagy mértékben is megnövelhető. Az egyszerű átlagoló algoritmusunk az nem igazán jól vizsgázott ebben a hibajavításban, de ha ránéznek a jobboldali képre, akkor ott az látszik, hogy meglepően jól vissza tudta nyerni az alig felismerhető képből, hát még a képnek a részleteit is ki lehet venni. A jobboldali, tehát ez a jobboldali ábrán látható javító, ezt úgy hívják, hogy medián szűrő. A medián szűrőnek a lényegét azt röviden elmondanám. A medián szűrőnek a lényege az, hogy egy dimenzióban mutatnám meg röviden. A medián szűrő az egy megfelelő maszkkal képzi azt a sorozat részletet, amelyre a medián értéket kiszámítja. Tehát ha például van egy olyan medián vagy egy olyan képünk, ami 1-es, 2-es, 5-ös, 80-as, 2-es, 1-esből áll, tehát ez lenne az eredeti képünk, és ezen ezt a medián szűrőt egy 3-as hosszúságú ablakon fogjuk végigvezetni, akkor nézzük meg, hogy hogy is néz ki a medián szűrés képzése. Először is ki kell egészítenünk jobb és bal oldalon valamilyen értékkel ezt a képet. Enélkül az algoritmus nem tud működni. Célszerűen ugyanazokkal az értékekkel egészítjük ki, mint amelyek már az eredeti képben is a képnek a szélső pozícióiban elhelyezkedtek. Utána hármas csoportokban egymás után képezzük a... Bocsánat, itt a kettes, egyes... és a legutolsó pozícióba, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 3-as hosszúságú csoportot vizsgálunk, és mindegyikbe a medián értéket képezzük. A medián érték képzés itt nagyon egyszerűen megoldható, nem konvolúció, tehát innentől kezdve a konvolúcióról tanultakat ne felejtsük el, de ez nem konvolúciós szűrő. A medián képzés úgy történik, hogy sorrendben rendezzük az itt látható értékeket, és kiválasztjuk a középső értéket. A sorrendben rendezett értéke a következő lesz. Az 1-es, 3-as sorozatból az első értékre ugye a medián érték az 1. A következő sorozat megint csak sorban van rendezve, 1-es, 2-es, 5-ös, a medián értékünk a 2-es. A harmadik sorozatban 2-es, 5-ös, 80-as, a medián értékünk 5-ös, ő ugye éppen a következő érték. Utána jön az első olyan, ahol kicsit oda kell figyelnünk, mert a 2-es, 5-ös, 80-as után jön az 5-ös, 80-as és 2-es sorozat, és hogyha az 5-ös, 80-as, 2-es sorozatot nézzük, és ezt sorba rendezzük, akkor annak az értéke 2-es, 5-ös és 80-as lesz, ez a sorrend, és ennek a medián értéke, ez ugyancsak 5-ös értékű lesz. Utána következne a 80-as, 2-es, 1-es sorozat, a sorba rendezett értéke 1-es, 2-es, 80-as, azaz a medián értékünk itt 2-es, és a legutolsó sorozatunk 2-es, 1-es, 1-es, nem írom fel a sorba rendezett értéket, 1-es, 1-es, 2-es lenne a sorba rendezett érték, és a medián értékünk 1-es. Tehát az látszik, hogy ezzel a nagyon egyszerű algoritmussal lényegében az 1-es, 2-es, 5-ös a helyén maradt, egyedüli változás a 80-asnak az eltüntetésében jelentkezett. Tehát ahol a 80-as szerepelt a képben, vagyis hát egy ilyen jellegű, vagy pozitív, vagy negatív irányba történő kiugrása volt a képben ennek a fajta hibának, akkor annak a helyére lényegében egy ilyen automatikus algoritmussal tudtunk egy elég jó javított értéket generálni. A kérdésem az lenne, hogy ugye amikor az előbb azt mondtam, hogy felejtsük el a konvolúciót egy pillanatra, mert ennél a fajta képjavító algoritmusnál nem konvolúciós szűrőt fogunk tudni használni. Vajon a kérdés, hogyha fölmerül, hogy ez egy lineáris fajta művelet-e, vagy műveletvégzés, akkor erre mit tudnának mondani, hogy a medián érték ilyenfajta képzése az vajon lineáris, vagy nem? Ugye azt nehezebb bizonyítani, hogy minden esetben lineáris, de hogyha egy ellenpéldát mondunk arra, hogy valahol nem lineáris, akkor bizonyítottuk azt, hogy nem lesz lineáris. Én fölfirkáltam egy papírra egy ilyen példát, és akkor ezt, hogy ne kelljen kitalálni egy újat, nézzük meg. Például ebben a példában legyen az egyik sorozatunk 1-es, 30-as, 2-es, illetve 3-as, Mellé tesszük ugye az... Köszönöm szépen. Ja, azt nem én csináltam. Vagy nem önök csinálták. A szűrőt, hogyha ezek után itt végrehajtjuk ezt a konvolúciós szűrőt, akkor az eredményünk az 1-es, 2-es, 3-as, 3-as értékű lesz. Tehát ez lesz a medián szűrésnek az eredménye. Hogyha képezünk egy olyan sorozatot, hogy 1-es, 1-es, 30-as, illetve 4-es, akkor ennek az eredménye 1-es, 1-es, 4-es, 4-es lesz. Tehát a medián szűrőn átengedve ezt a sorozatot fogjuk kapni. És hogyha képezzük a két sorozatnak az összegét, ugye ez volt a lineáris operátornak az ismérve, hogyha képezzük a két sorozatnak az összegét, a két sorozat összegére is végezzük el ezt a medián képzést, azaz a 2, 31, 32 és 7-es értékű sorozatra. Hogyha erre a sorozatra is elvégezzük ezt a képzést, akkor az eredményünk az 2-es, 31-es, 31-es, illetve 7-es sorozat lesz. Tehát az összegjelre vonatkozó operátor, az semmiképpen nem egyezik meg az egyes jeleken elvégzett operátornak az összegével. Tehát a művelet maga nem lineáris, és ez a nem lineáris művelet egyben azt is jelenti, és ez az egy ellenpélda egyben azt is jelenti, hogy maga a medián szűrő, vagy medián operátor, az egy nem lineáris művelet. Tehát ebben a konkrét esetben azt tapasztaltuk, hogyha képezzük az előzőekben látott összehasonlítást, akkor a jobb oldalon és sokkal jobban szereplő szűrőnk az egy nem lineáris szűrő lesz. Bizonyos esetekben a nem lineáris szűrők jobban működnek adott feladatokra, mint a lineáris szűrőink. Speciális feladatok esetében tehát nem tudunk megmaradni a lineáris operátorok, a lineáris műveletvégzés körében. Maga ez a tárgy, amiről most önök hallgatnak, ez a lineáris operátorok körében fog maradni. Tehát maga a tárgy, amit önök most meg fognak hallgatni, és remélhetőleg vizsgáznak belőle, ez a lineáris operátorok és a lineáris időinvariáns hálózatok körében fog maradni, és rendszerek körében, de ebből a kitekintésből azt is látják, hogy vannak nem lineáris operátorok, amiket hát javaslom, hogy a továbbiakban majd még ugyancsak keressék, nézzék meg, mert bizonyos feladatokra azok sokkal jobban fognak vizsgázni, és sokkal kedvezőbb hatásúak lesznek, mint a lineáris operátorok. Tehát ez a példa arra szolgált, hogy bizonyos átlagolással, bizonyos fajta hibákat, azokat esetleg elég jól, vagy viszonylag jó minőségben tudunk javítani, azonban a hibáknak a növekedésével ez a fajta művelet, ez nem lesz elegendően jó. Hát most, hogy ha ezt a néhány hibát rejtettem el véletlenszerűen, akkor azért azt látjuk, hogy ez a két kép, ez most itt elég jól hasonlít, tehát bizonyos esetekben az egyszerű átlagoló szűrő is működhet és jó lehet, azonban hát azt láttuk az előbb ellenpéldaként, hogy a hibáknak a számának növelésével viszont jelentősen rosszabb paraméterű lesz. Hát mára körülbelül ezt akartam kitekintésként elmondani, megmutatni, és akkor térjünk vissza a szorosan vett tantárgyunkhoz. A mai anyagunk és a mostani tárgy részletben azzal szeretnék foglalkozni, hogy hogyan tudunk korábban megismert rendszer jellemzőhöz képest egy kicsit jobban betekinteni a rendszer belsejébe. Tehát hogy lehet a most megtanultak vagy megtanulandó anyagok tükrében azt elérni, hogy egy kicsit jobban beletekintsünk a rendszereink belsejébe, és ezzel a rendszereink belsejébe való jobb beletekintéssel egy teljesebb jellemzést adni a rendszerünkről. Ehhez a fajta vizsgálathoz először is, ugye arról beszéltünk, hogy mik is azok a rendszerek. A rendszerekről azt állapítottuk meg, hogy a rendszerek azok olyan objektumok, fizikai objektumoknak a leírására alkalmasak, amelyek fizikai mennyiségekkel leírhatók. Azonban egy nagyon fontos ismérve volt a rendszernek. A rendszernek az ismérve az, hogy számunkra fontos a rendszer gerjesztése és a rendszer válasza. Tehát ami számunkra a rendszer leírásához szükséges, az a gerjesztés, illetve a válasz. És természetesen a kettő közti operátor az ugyancsak nagyon fontos, hogy milyen operátor teremti meg a rendszer gerjesztése és a rendszer válasza közti kapcsolatot. Ezek lennének tehát, amit már eddig is tudunk, a rendszereknek a leírására szolgáló alapfeltételezések. A számunkra fontos lehet az, hogy egy kicsit nézzünk bele a rendszer belsejébe. A rendszer teljesebb jellemzése az általában egy olyan hálózattal, mint modellel lehetséges, amely hálózat az bizonyos előre definiált alapépítő elemekből épül föl, és ami nagyon fontos, az az, hogy egy hálózat akkor jellemez egy rendszert, hogyha a hálózatnak a gerjesztés-válasz kapcsolata megegyezik a rendszer gerjesztés-válasz kapcsolatával. Elvileg tetszőleges számú vagy végtelen számú hálózat jellemezhet egy bizonyos gerjesztés-válasz kapcsolatot. Tehát nagyon sok fajta hálózattal le lehet írni. Minket elsősorban az érdekel, hogy a lehető legegyszerűbb hálózattal tudjuk ezt leírni. Tehát nagyon sokszor az is szempont, hogy a legegyszerűbb hálózat tudja és hogy tudja jellemezni a rendszerünket. A másik fontos szempont, hogy a hálózat az esetek nagy részében további változókat tartalmaz, nem csak a gerjesztést és a választ, mint változót, hanem további változók, fizikai változók is jellemzik a hálózatnak a működését. Tehát akkor ekvivalens ha a gerjesztés válasz kapcsolat azonos. A gerjesztés válasz kapcsolatunk azonos, akkor a hálózatot ekvivalensnek tekintjük a rendszerrel, és mindenképpen az lesz a fontos számunkra a mostani vizsgálatok elvégzéséhez, hogy bele tudjunk tekinteni a rendszer működésébe, tehát egy belső működést is föl tudjunk vázolni. És ezért a továbbiakban egy kicsit belekezdünk ebbe a fajta jellemzésbe. Azt is lehetne mondani, hogy vegyünk egy példát, vagy tekintetnénk egy példát erre, hogy hogyan is épülhet fel egy ilyen hálózat. Ehhez, hogy egy példát tudjak mondani, kollégáimmal sokat gondolkodtunk, hogy vajon adjunk-e önöknek elektronikai példát egyszerű áramköri elemekkel. De aztán úgy döntöttem, hogy legyen ez a fizikai rendszerünk egy mechanikai rendszer. Tehát tekintsünk egy mechanikai rendszert, és ennek a mechanikai rendszernek próbáljuk meg valahogy a hálózati modelljét megállapítani. A mechanikai rendszer álljon egy egyszerű tömegből, egy M tömegű tömeget képzeljünk el, amelyet F erővel hatunk. Az F erő az időtől is függ, vagy függhet, és hogyha a korábban megismert ismereteket elővesszük, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ő lesz a rendszerünknek a gerjesztése. Tehát ez az erő lesz, amely a rendszerünk gerjesztéseképpen funkcionál. Ez a modell, most egyenlőre egy falat meg egy tömegpontot vagy tömeget láthatunk, ez különösebben nem bonyolult, azonban most egészítsük ki két darab úgynevezett energiatároló elemmel, és a két energiatároló elem az egyike legyen egy rugó, a másik pedig legyen egy dugattyú. Tehát az egyike egy rugó, amely rugót jellemezzünk a rugóállandóval, és legyen egy dugattyú, amely dugattyút pedig jellemezzünk egy C fizikai konstanssal, amely C fizikai konstans lényegében a dugattyú erő, illetve az elmozdulási sebesség, vagy dugattyúnak a sebessége kapcsolatot teremti meg. Tehát mind a rugónak, mind pedig a dugattyúnak egy nagyon egyszerű egyenlettel lehet leírni a működését, és ezzel a fajta működéssel és ezen a keresztül nézzük meg, hogy vajon az itt látható egyszerű fizikai és azon belül mechanikai rendszer hogy is jellemezhető, hogy is írható le. A rendszerek a vizsgálatához írjuk fel a két alapegyenletet. A rugó egyenlete, ugye a rugóra ható erő, egy elmozdulással lesz arányos. Tehát amennyire ez a tömeg elmozdul, jelöljük Y-nal ezt az elmozdulást. Ez az Y-nal jelölt és jelölhető elmozdulás, ez mondja meg, hogy mekkora rugóerő képződik. A következő egyenletünk a dugattyú egyenlete. A dugattyú egyenlete, ahogy már mondtam, egy a C konstans, illetve a tömegpont elmozdulási sebessége szorzata lesz arányos a dugattyú által kifejtett erővel. A dugattyú lényegében csillapítja a mozgást majd. Ha nincs elmozdulás, a dugattyú az nem hat erővel. Ugye, mert ő csak az elmozdulással arányos, a sebességgel arányos erőt fejt ki. Tehát ha éppen nincs elmozdulás, nincs mozgás elnézést, ha a tömegpont nem mozog, akkor nem hat erő. Tehát ő a sebességgel arányos erőt fog képezni, ez a dugattyúnak a tulajdonsága. Nézzünk még néhány alapegyenletet. Az alapegyenleteink pedig a következők. A sebességet ugye össze tudjuk kapcsolni az elmozdulással. Idő szerinti deriváltja az elmozdulásnak, illetve a gyorsulás az pedig az idő szerinti deriváltja a sebességnek, és az elmozdulás második deriváltja. Ezek lennének tehát az alap egyenleteink. És most írjuk fel az M tömegű tömegpontra a ráható erőknek az egyensúlyát. A tömegpontra ható erők a következők. Van a gerjesztő erő, illetve hát a Newton törvénye szerint a tömegpontnak a gyorsulása egyenlő az erőknek az eredőjével. Van tehát akkor a gerjesztés, mint erő, és van ehhez képest a rugó által kifejtett erő, és van a dugattyú által kifejtett erőnk. Hogyha a fönti összefüggéseket elkezdjük behelyettesíteni, akkor a következő kifejezésünk az úgy fog kinézni, hogy az elmozdulásnak a második deriváltja, és itt most ezzel együtt elosztom a tömeggel, tehát a tömeggel egy osztást is végzek, F per M mínusz D-szer Y per M, és mínusz C-szer, és a V helyére ugyancsak írjuk be a deriváltat, Y vesző per M kifejezéssel írható föl. Tehát ami ebben az egyenletben nekünk nagyon-nagyon fontos, az lesz, hogy megjelennek az elmozdulásnak a valamilyen függvényei. Maga az elmozdulás, aztán az első deriváltja és a második deriváltja az elmozdulásnak. Ha ezt a kifejezést fölírjuk újra, akkor ebben a kifejezésben átrendezve egy kicsit magát az összefüggést, Y C per M szorozva Y vesző, illetve ugyancsak vigyük át a másik oldalra D per M szorzó tényezővel az Y-t, és a jobb oldalon pedig maradjon a F per M kifejezésünk. Tehát összességében az egyenletünk az itt látható alakra hozható. Ez az egyenlet, amely megteremti a kapcsolatot a rendszer gerjesztése és a rendszer válasza közt, ezt az egyenletet nevezzük rendszer egyenletnek. Ez a rendszer egyenlet, amely egy differenciál egyenlet ebben az esetben, rendszeregyenlet, egy differenciál egyenlet. És általános formájában a rendszeregyenlet kapcsolatot teremt a rendszer válaszának magasabb rendű deriváltjai, a rendszer gerjesztése és annak esetleg magasabb rendű deriváltjai között. Tehát az itt látható egyenlet az úgy néz ki általános formájában, hogy magasabb rendű deriváltakat tartalmaz, és ezek magasabb rendű deriváltak segítségével egy differenciál egyenletet fogunk kapni. A feladat megoldása során ebben a fél évben, ebben a tantárgyban mi a rendszeregyenlettel nem fogunk foglalkozni. Azért nem foglalkozunk, mert általában ennek a differenciál egyenletnek a megoldása ebben a formában, ez viszonylag nehéz, ezért a következő módszert használjuk, felbontjuk olyan egyszerűbb egyenletekké, amely egyszerűbb egyenlet egy több ismeretlenes egyenletrendszerre fog fajulni, és ez a több ismeretlenes lineáris egyenletrendszer, ez már sokkal könnyebben és sokkal célzatosabban, egyszerűbben lesz majd megoldható. Nézzük meg, hogy hogy tudjuk felbontani. Tehát, hogyha van egy darab rendszeregyenletünk, akkor vajon ezt hogy tudjuk felbontani egyszerűbb egyenletekké. Az egyszerűbb egyenletek, most itt, amilyen sorrendben végrehajtottam ezeket a műveleteket, és egyik másik egyenletet behelyettesítettem, most lényegében ezt visszafelé kellene tennünk, vagyis ezeket az egyszerűbb egyenleteket most újra fölírjuk, és ezekből tevődik össze majd az a fajta lineáris egyenletrendszer, amit használni fogunk a továbbiakban. Tehát maga a rendszeregyenlet is alkalmas lenne a további kezelésre, és a használatára, de a rendszeregyenletet mégsem használjuk ebben a tantárgyban. Amíg a tantárgy két fél éves volt, addig a rendszeregyenlet is benn volt a tananyagban, aztán amikor egy fél éves lett, akkor a rendszeregyenlet az végül is kikerült a tananyagból. A könyvben megtalálható, tehát a könyvben a rendszeregyenletnek a tárgyalása is megtalálható. Ha nézzük a további egyenleteket, vagy az egyenleteket tovább rendezzük, akkor visszatérve itt az előző egyenletünkhez, az itt látható egyenlethez, akkor azt írhatjuk, hogy a sebesség deriváltja, ugye a sebesség deriváltja az itt látható egyenletben az éppen a gyorsulás egyenlő U per M, ahol lényegében az erő helyére behelyettesítettem a gerjesztést U per M, mínusz d per m szer y, mínusz c per m szer y, szer v. Ez lenne egy egyenletünk. A másik egyenletünk az az y vesző egyenlő v egyenlet. Tehát összességében ezt a két egyenletet is használhatjuk, és ebből a két egyenletből fogunk aztán tovább menni. A további vizsgálathoz tekintsük azt, hogy ebben az egyenletünkben y-ként azt a jellemzőt, az elmozdulást vettük föl, amely elmozdulás ennek a rendszernek egy jellemző paramétere, a lineáris, tehát vízszintes irányú elmozdulás. Még egy olyan dolgot itt bevezetnék én, hogy ugyanezzel az y-nal egyenlőre, vagy azonosra én fölvennék egy x elmozdulást is, majd látni fogjuk, hogy ez igazán az általánosság kedvéért lesz majd szükséges, tehát hogy általánosan tudjuk ezt a leírást folytatni, ezért a továbbiakban majd használjuk ezt az x-et, mint egyik változó, és használjuk y-t továbbra is, mint a rendszer válasza. Tehát az y az továbbra is a rendszer válasza lesz, az x az pedig egy olyan segédváltozó, amely segédváltozó majd segíteni fog nekünk az egyenleteinknek a felírásában. Nézzük akkor, hogyha így változtatjuk, egy kicsit változtatunk ezen az egyenleten, akkor mi történik és hogy is fog alakulni ez az egyenlet. Az egyenletünk, tehát a derivált az ugyanúgy maradni fog, és illetve bocsánat, sorrenden változtatnék, hogy itt a kifejezésünk talán egyszerűbb lesz. X vesző egyenlő lesz V, ez tehát az eddigi második egyenletünk volt, X vesző egyenlő V, és a másik egyenletünk pedig az, hogy V vesző egyenlő csak egy minimális átrendezést végzek, és utána maga az egyenlet az nem fog változni. Minusz D per M szer X mínusz C per M szer V. És ugye plusz 1 per M szer U. Ez lenne tehát a két egyenletünk, amely egyenleteket a továbbiakban általánosan rendszeregyenleteknek fogjuk hívni. Állapot. Állapotegyenletnek fogjuk hívni. Az állapotegyenlet az, tehát itt igazán a szóhasználat, az arra továbbiakban figyelni fogok, és az eltévesztés ellen is igyekszem védekezni. Nagyon fontos, hogy a kettő az semmiképpen ne cserélődjön fel. Állapotegyenletnek hívjuk azt az egyenletrendszert, amely az úgynevezett állapotváltozókra ad egy egyenletrendszert. Mit tekintünk ebben a kifejezésben állapotváltozónak? Az állapotváltozóink ebben a kifejezésünkben az x, illetve a v. Tehát az elmozdulás és a sebesség lenne az két állapotváltozó. És a következő, az utolsó egyenletünk, az pedig megadja a rendszernek a válaszát. A rendszer válasza pedig nagyon egyszerű most ebben az esetben y egyenlő x-el. Tehát az utolsó kifejezésünk az y egyenlő x-el kifejezés lesz. És ez az egyenletünk azt fogja jelenteni, az y egyenlő x egyenletünk, amely a kimeneti egyenlet. Tehát ez lesz a kimeneti egyenletünk. A továbbiakban ezeket az egyenleteket és elnevezéseket fogjuk használni arra, hogy kezeljük a rendszer helyett bevezetett hálózatot, és ennek a hálózatnak egy modelljét adjuk meg. Ennek a hálózatnak ez a modellje, amely az állapotváltozós egyenletrendszer, állapotegyenletek, illetve kimeneti egyenletekből, egyenletekből. Vagyis a továbbiakban egy olyan fajta általános leírást fogunk bevezetni, amely általános leírás úgy jellemzi a rendszerünket, hogy egyetlen egy differenciál egyenlet helyett differenciál egyenletek rendszerét fogjuk használni, és ez a látszólagos bonyolítás mégis azt fogja eredményezni, hogy az differenciál egyenletek lineáris kombinációjaként előállott egyenletrendszer továbbiakban egyszerűbben lesz majd kezelhető, egyszerűbben lesz majd megoldható. Hogy néz ki ennek az általános formája? Összetudjuk fogni ezt a két változót egy vektorba. És a továbbiakban ennek és a többi változónak, állapotváltozónak egy vektorba történő összefogását fogjuk megtenni. És ilyen módon az állapotegyenletek általános alakja a következőképpen fog kinézni. X vesző vektor, tehát egy lineáris időinvariáns rendszernek az állapotegyenletét úgy írjuk föl, hogy az X vesző vektor, ugye az X vesző vektor ennek a két változónak egy vektorrá történő összefogását jelenti, egyenlő egy A mátrix szorozva az állapotváltozók vektora plusz B mátrix szorozva a gerjesztésnek a vektora, illetve a kimeneti egyenletünk, tehát maga az állapotegyenlet általános formája így néz ki. Ahol állapotátmeneti mátrixnak hívjuk az A mátrixot, és a kimeneti egyenletünk általános formában pedig úgy néz ki A, B, C, D, tehát hogyha ezeket a betűket sorba egymás után írjuk, akkor A, B, illetve C, D betűkkel, mint mátrixokkal jellemezzük az állapotegyenleteket, illetve a kimeneti egyenletet. Hogy néz ez ki a mi konkrét esetünkben? A mi konkrét esetünkben egy sokkal-sokkal egyszerűbb állapotegyenlet rendszerről van szó. Tehát a mi mostani feladatunk úgy nézett ki, hogy az A mátrixunk, az itt látható A mátrix, ami ebben a feladatban föl kell írnunk, az nem más, mint a következő lenne. Én most itt az X vesző vektort, a jelölést használnám, az A mátrixot az állapot átmeneti mátrixot, azt én innen ki szeretném szedni ebből a látható egyenletrendszerből, és mondják nekem azt meg, hogyha az itt látható vektorral szorozzuk ugye az A állapot átmeneti mátrixot, akkor vajon milyen elemekből épül föl ez az A mátrix? Tehát ha sorba egymás után ki kell válogatni az A mátrix elemeit, akkor vajon milyen elemeket tudnának itt felsorolni? És arra nagyon figyeljenek, hogy itt most egy vektorjelölés került be, az X mint vektor, de az X vektor kételemű, az elmozdulás a felső eleme, és a sebesség az alsó eleme. Ez remélem, hogy nem téveszt meg senkit, hogy a korábbi X és V sebesség, mint skalár mennyiségek, azok most egy vektornak az első és második elemét jelentik. Jó, és akkor elkezdjük sorba írni. Az első egyenletben megjelenik a derivált a bal oldalon, a jobb oldalon X-nek ugye nincs szorzója. Az X nem jelenik meg az első egyenletben, tehát az ő szorzója a mátrixban nulla. A következő, az ugye éppen egy egyes értékű elem, a sebesség jelenik meg az itt látható kifejezésben. A következő kérdés az, hogy vajon hogyan fajul el az itt látható egyenletünk, amely általános esetben egy mátrixot, mint szorzó tényezőt tartalmaz, és azt tudjuk megállapítani, hogy az általánosan felírt egyenletünk úgy fog módosulni, hogy a továbbiakban is sisórendszereket vizsgálva egy gerjesztésünk és egy válaszunk van, tehát a vektorjelölést azt el fogjuk hagyni, vagyis a B mátrix egy vektorba fog átmenni. A B mátrix helyett egy vektort kell írnunk. Ez a jelölések során nagyon sokszor egy B vektorral kerül majd jelölésre, tehát B kis B-vel és vektorjelöléssel fogjuk majd használni. És akkor nézzük meg, hogy vajon mi lesz ennek a B vektornak az első eleme. Az első egyenletben a gerjesztés nem jelent meg. Ezért ugye a B vektorunknak az első eleme ugyancsak nulla. A második egyenlet viszont a következőt mondja, mind az első elem, mind a második elem az A mátrixban egy nem nulla elem, így mínusz D perem, illetve mínusz C perem értékű a mátrixunkban az első, vagy az alsó két elem. A gerjesztés ugyancsak megjelenik a kimeneti állapot egyenletben, tehát itt egy egyperemmes elem jelenik meg a B vektorban, és hogyha az utolsó, a kimeneti egyenletet, utolsó lépésként a kimeneti egyenletet is fel szeretnénk írni, akkor a kimeneti egyenletnek az egyenlete pedig nagyon jól látszik, hogy y egyenlő x egyenletről van szó. Ezt az y egyenlő x egyenletet pedig úgy tudjuk felírni, az y egyenlő x egyenletet fogjuk ugye most ebben az általános formájában felírni. Y egyenlő, és hogyha megnézzük az általános alakot, az általános alak egy C mátrix szorozva az állapot vektor. Az állapot vektor most jelen esetben kételemű, tehát az állapot vektorunk az kételemű lesz. Az állapot vektort az előbb nem írtam ki, de hogyha most itt zárójelbe ugye be akarjuk tenni, az X illetve a V volt az állapot vektorunk a két eleme. Tehát ezt továbbra is úgy jelöljük, hogy az az X vektor. Átjöttem egy másik táblára, ezért most itt újra fölírtam, hogy miről is beszélünk, tehát mi az a két mennyiség. És a kimeneti egyenletünk, bocsánat, itt látható, a kimeneti egyenletünk az azt jelenti, hogy csak az X állapot változó jelenik meg, tehát itt egy egyes szorzó, illetve egy nullás szorzó jelenik, vagy tudok fölírni, plusz, és azt kérném még, hogy próbálják meg megmondani, hogy a D-mátrix a sisórendszereknél vajon hogyan fog elfajulni. Tehát, ha ránéznek arra az egyenletre, és tudjuk azt, hogy most egy gerjesztésünk és egy válaszunk van, akkor vajon a D-mátrix az hogy fajul el? Ugye a D-mátrix megszorozva a gerjesztéssel, az egy skalár számot eredményez. Tehát egy olyan mátrix, ami egy skalárral megszorozva, a szorzat eredménye skalár. Mátrix vektor szorzás esetén ez egyetlen egy skalár mennyiségként, tehát egyelemű mátrixként is felfogható, egyelemű skalár mennyiségként jelenik meg. Nullászor U lesz az egyenletünk. A D-mátrix helyett általános esetben a sisó rendszereknél egyszerűen egy D elemet írunk föl, illetve ezt használjuk, és az itt látható vektort pedig C-transponált vektornak szoktuk nevezni. Tehát ez egy sorvektor, és a sorvektor és oszlopvektor szorzataként egy skalár mennyiséget fogunk kapni. Tehát ez nagyon fontos, hogy annak az általános leírásnak, az általános lineáris rendszernek, lineáris differenciál egyenlet rendszernek, az általunk használt esetében CT vektor, D skalár, A mátrix és B skalár, B vektor lesz. Tehát ezek lesznek az elemei ennek a továbbiak során. Vagyis visszavezettünk egy magasabb rendű differenciál egyenletet, elsőrendű differenciál egyenlet rendszerré. Tehát igazán a tanulság, vagy a számunkra kedvező dolog, hogy a magasabb rendű differenciál egyenleteket sikerült visszavezetnünk a továbbiak során használatos elsőrendű differenciál egyenlet rendszerre. Rendszer, és ezzel fogunk a továbbiakban dolgozni. Én a következőkhöz azt szeretném indulásképpen mondani, hogy nézzünk egy példát. Amit itt most láttunk, az ugye egy folytonos idejű rendszer volt. Nem írtam ide, de ez egy folytonos idejű rendszernek a, mint mechanikai rendszernek a vizsgálatát jelentette. A továbbiak során beszélünk majd diszkrét idejű rendszerekről, illetve beszélünk majd folytonos idejű rendszerekről egyaránt. A jelölés az mind a két esetben azonos lesz. Tehát ha ránéznek arra az általános állapotváltozós egyenletrendszerre, ugyanezt fogjuk használni a későbbiekben is. Ez azt fogja jelenteni, hogy amikor az általánosan fölírt egyenletet tekintjük, akkor az általánosan fölírt egyenletben szerepel egy x vesző vektor, akkor ez a folytonos idejű rendszereknél differenciálást fog jelenteni, ahogy itt az előbb is láttuk. A diszkrét idejű rendszereknél az pedig egy egységnyi eltolást, időben egy egységnyi eltolást fog jelenteni. Vagyis amikor felírunk egy egyenletrendszert a diszkrét idejű rendszerre, akkor a diszkrét idejű rendszerben az x vesző azt fogja jelenteni, hogy x k plusz 1 időben egy lépéses eltolást fog majd jelenteni. Vagyis a diszkrét idejű rendszerben ugyanez a rendszer egyenlet, ugyanez az állapotváltozós egyenletrendszer, amit korábban fölírtunk, az fogja eredményezni, hogy az x k plusz 1 egyenlő lesz egy A mátrix szorozva x k plusz B mátrix szorozva u k vektor, illetve az y k válasz egyenlő lesz a C mátrix szorozva az állapot változókból képzett vektor plusz D szorozva az U K-val. Tehát ez lesz az általános egyenletünk a diszkrét idejű rendszerek esetére. És a továbbiakban ezt a két egyenletrendszert fogjuk majd vizsgálni, és ezzel a két egyenletrendszerrel fogunk majd további műveleteket elvégezni. A feladat, amit most szeretnék önöknek mondani, az egy nagyon egyszerű feladat lenne, és azt szeretném vele megmutatni, hogy vajon hogy lehet lépésenként megoldani egy diszkrét idejű állapotváltozós egyenletrendszer. Tehát nézzük meg azt, hogy én fölírok egy olyan mátrixot, négy mátrixból álló rendszert, és önök majd meg fogják mondani a végén, hogy ez vajon milyen rendszernek a modellje akart lenni. Tehát tekintsünk egy diszkrét idejű rendszert, és ennek a diszkrét idejű rendszernek legyen a következő néhány paramétere, legyen a x k plusz 1 egyenlő 0111xk plusz a b-nek az értéke az legyen, mindjárt azt fölírom, elnézést, még itt ezt be fogom helyettesíteni, de tekintsük azt, hogy a kimenetit szeretném először fölírni. A kimeneti CT 0 és 1, és a D-nek az értéke legyen nullával, tehát nullászor U lenne a kifejezésünk itt. És amit még a B-ről tudunk, a B-vel kapcsolatban pedig tételezzük fel azt, hogy 1-es-1-es értékű. És nézzük meg, hogyha előttünk, vagy nekünk egy ilyen feladatot adnak, vajon hogy tudjuk ezt a feladatot megoldani, és a megoldásnak a módszere az a lépésről lépésre, vagy step by step módszer lenne. Tehát diszkrét idejű rendszereknél azért lesz nagyon egyszerű az itt látható állapotváltozós egyenletrendszernek a megoldása, mert lépésenként egyes lépéseket egymás után elvégezve ezt meg tudjuk tenni. Na most, hogy néz ki ez a lépésenkénti megoldás? Az első része ennek a megoldásnak természetesen az kell, hogy legyen, hogy állapítsuk meg azt, hogy milyen a rendszernek a gerjesztése. Tehát ismernünk kell a rendszer gerjesztését. A rendszer gerjesztéséül tételezzük fel azt, hogy egy egységimpulzussal gerjesztünk. Tehát a gerjesztésünk egyetlen egy helyen tartalmaz egy nem nulla, egyes értékű elemet. Azt is tudjuk, vagy valaki megállapította, hogy az x nulla érték, ez a kezdőérték, tehát ennek a rendszer leírásához szükséges kezdőértéke az állapotváltozóknak. A kezdőérték az nulla nulla értékű legyen. Én most itt fölírtam ugyan, vagy hát egyszerűen írhatom azt, hogy nulla vektor. Fölírtam ugyan, de vajon biztos-e az, és honnan tudjuk azt, hogy kételemű ez az állapotváltozó vektor? Tehát látjuk-e az egyenletből azt, hogy ez kételemű vektor? Ugye azért látszik, mert az A mátrix az kétszer kettes mátrix lesz. És hogyha az A mátrix kétszer kettes, akkor ez azt jelenti, hogy az állapotváltozók vektora az kételemű lesz. A következő lépésünk, hogyha itt a végén, vagy tovább megyünk, és ezt a lépésenkénti végrehajtást elkezdenénk végig számolni, hogy nézzük meg azt, hogy milyen értékű lesz az állapotváltozóknak az értéke. Tehát tekintsük először az állapotváltozók értékét megadó állapotváltozós egyenletünket. Az állapot egyenletünk az a következőt fogja nekünk megadni. Az x egyes értéke az egyenlő lesz. Ugye ezt csak be kell helyettesítenünk a k-nak a megfelelő értékeit, a megfelelő indexű elemeket. Az x1 egyenlő lesz 0111, illetve 00, hát most a szorzás elvégzése az nagyon egyszerű lesz. És ezek után pedig mi fog megjelenni itt a gerjesztésben? A k egyenlő nulla értékénél a gerjesztésünk 1, vagyis 1-es-1-es értékű lesz. Tehát az x1-es vektor az két darab 1-es értéket tartalmazó vektor lesz. Ez az itt látható érték az x1-es. Ha következő egyenletet nézzük, akkor az x2-es értéket tudjuk ugyancsak generálni. ebből az egyenletből. Az x2-es értéke, az egyenlet maga ugyanez lesz. És most én csak elmondanám, nem fogom ide fölírni, ugye bármi is ennek a b vektornak az értéke, miután a gerjesztésünk az itt látható egységimpulzus volt, az egységimpulzus gerjesztés az mindenképpen nullával szorozza ezt a vektort, tehát itt ezt tovább nem is részletezném, plusz nulla, és az érték, a mátrix vektor szorzás értéke nullászor egy az nulla, egyszer egy az egy, azaz egy egyes értékű, illetve egyszer egy, egy, egyszer egy, egy, azaz összege kettő, tehát a két állapotváltozó az egyes, illetve kettes lesz. Tovább, hogyha tekintjük, még egy értéket kiszámolnék, az x3-at ezt kiszámoljuk, ő egyenlő lesz 0, 1, 1, 1, illetve 1, 2, 0-szor 1, 1-szer 2, azaz 2. Mit végez ez a mátrix egyébként, hogyha össze akarnánk foglalni, hogy a mátrix, és ne kelljen a szorzásokat tovább elvégeznünk, a mátrix vektor szorzás az mit fog elvégezni a vektorelemekkel? Milyen transformációt hajt végre? A második állapotváltozót, azt fölhelyezi az első pozícióba, és a második pozícióba kettő összegét fogja elhelyezni, ugye? Ez akkor jól látszik most már ebből a szorzásból, tehát ide a hármas fog elhelyeződni. És akkor nagyon szépen meg tudunk rajzolni k egyenlő nullától 1-esre, 2-esre, 3-asra, akár 4-esre is. Az x 1-es és az x 2-es állapotváltozókat egymás után, és majd be tudjuk írni az y választ. Tehát egy táblázatot gyorsan készítsünk. A házi feladatban ugyanilyen táblázatba kell majd önöknek elhelyezni célszerűen a lépésenként végrehajtott műveleteknek az eredményeit. Na most a k egyenlő nullára a két állapot változónak az értékét, mint kezdőérték ismertük. Ők voltak ugye nulla és nulla. Az x1-est itt számítottuk ki, egyes-egyes értékű volt a két állapot változónak az értéke. Utána következő az egyes-kettes. Ezek után a kettes mindig átkerül, illetve a második pozícióból átkerül az első pozícióba, és a kettő összege kerül a második pozícióba. A hármas, illetve az ötös a következő, és még egyet, hogyha itt fölírhatunk, akkor ötös, illetve nyolcas fog bekerülni. Ha ezek után tekintjük a kimeneti egyenletet, a kimeneti egyenlet az pedig az itt látható kifejezés szerint mindig csak a második állapot változót fogja az adott k időpillanatban a kimenetre juttatni. Ugye nullászor a gerjesztés, és csak egyetlen egy nem nulla elemünk van, ami a második állapot változót fogja itt súlyozni. Vagyis a nullával kezdünk, 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 8-as. Tudják-e folytatni ezt a sorozatot? Még a következőt. 13, jó, és akkor egy nevet tudnak-e hozzá mondani? Fibonacci sor, köszönöm szépen. Tehát, amit itt látunk, ez a Fibonacci sornak a generálására szolgáló állapotváltozó egyenlet, vagy állapotegyenlet és kimeneti egyenlet. Vagyis most ezzel a kis számolással két dolgot tanultunk meg. Egyrészt megismertük azt, hogy hogyan tudjuk a Fibonacci sorozatot előállítani állapotváltozós egyenletekkel, illetve megtanultuk azt is, hogy hogyan tudjuk lépésről lépésre végrehajtva elvégezni ezeket a diszkrét idejű állapotváltozós egyenleteket. A gyakorlaton ezeket fogják majd gyakorolni jövő héten, hogyan lehet ilyen állapotváltozós egyenleteket megoldani. Na most nézzük a következő kérdést, hogy vajon, ha itt meg szeretnénk oldani az állapotváltozós egyenleteket, akkor az állapotváltozós egyenleteknek a megoldása az lépésről lépésre, ez nagyon szép dolog, csak éppen meg lehet-e valamiféle általánosabb módszert adni erre, és a mai és a következő előadás teljes egészében, tehát a hátralévő részben arról szeretnék beszélni, hogy tudjuk analitikusan zárt egyenletek formájában, zárt kifejezések formájában felírni a válaszát ezeknek az egyenleteknek, ha ismerjük a gerjesztést, és ismerjük az állapotváltozós egyenletrendszert. Tehát ha megvan ez az állapotváltozós egyenletrendszer, hogy tudjuk ebből a választ zárt formában fölírni? És hát ez ugyan rövidnek látszik, vagy talán egyszerűnek látszik, de azért néhány gondolat mindenképpen fontos hozzá, vagy fontos lesz a továbbiakban ehhez. Akkor elsőként nézzük meg azt, és az ábra vagy a tábla abból a szempontból mindenképpen nagyon jó, hogy amikor ezt egy konkrét esetre az első lépést végrehajtottuk, hogy felírtuk az itt látható állapotváltozós egyenletet, akkor hogy tudjuk vajon ezt általános formában fölírni? Nézzük meg most általánosan ezt a megoldást. Általános lépésenkénti megoldás. Tehát továbbra is lépésenként, de általánosan próbáljuk meg megfogalmazni ennek a lépésenkénti megoldásnak a kifejezését. Az X1-es kifejezésünk az ugye ebből a rekurzív egyenlet rendszerből úgy nézett ki, hogy X0-ás plusz a B vektor szorozva az U0-ás időpillanatban a gerjesztésünk. Hogy tudjuk fölírni az X2-es időpillanatban? Az X2-es időpillanatban egyenlő, a rekurzív egyenletünk ugyanilyen alakú, mint amit itt látunk, A-szor, csak itt zárójelbe, illetve bocsánat, még nem zárójelbe tenném, hanem itt egyelőre szorzást írnék, X1. És ugye miért is akartam volna egy zárójelbe tenni? Azért akartam, vagy tettem volna szívesen zárójelbe, mert ezt az X1-et, ezt már ismerjük, őt majd be fogjuk tudni helyettesíteni ide. És be tudjuk írni az X1-nek a kifejezését arra a pozícióra, és akkor természetesen majd ezt a teljes kifejezést fogjuk oda behelyettesíteni, és akkor majd szükséges lesz a zárójel. Azért kell majd a zárójelünk, plusz B-szer U1. Most ezek után, hogyha még egy-két egyenletet fölírunk, akkor az egyenleteknek a fölírása úgy történhet, hogy még az X3-at azt én beírnám, és ezzel az X3-as egyenlettel majd fel fogjuk tudni írni az általános formát is. Tehát, hogyha behelyettesítjük ide, akkor ugye megjelenik az A-mátrix és zárójelbe szorozva, újra az A-mátrix szorozva X0 vektor plusz B U 0 és plusz B-szer U1-es. Tehát behelyettesítés után az itt látható kifejezés adódik az X2-es állapotváltozós egyenlet kifejezésére. Ebben a kifejezésben, amit itt látunk, és hogyha följebb tesszük a táblát, és most már a legutolsó táblára kezdek majd írni, akkor nagyon jól látszik az, hogy annak az egyenletnek, amit ott legalul még éppen látunk, annak az egyenletnek a kifejtése után azt kapjuk, hogy az X2 egyenlő A négyzeten, tehát a két mátrixnak a szorzata, szorozva X0, plusz A mátrix szorozva B mátrix, B vektor most jelen esetben ez a B mátrix általános formája, U0, és plusz a legutolsó, még amit hozzáadunk, az B-szer U1. Tehát ez a kifejezésünk. Most még, hogyha az X3-at teljes egészében kifejeztük volna, kifejeznénk, az X3-at, hogyha végig számolnánk, akkor az lenne az eredményünk, hogy A köb szorozva X0 plusz A négyzetszer B szorozva U0 plusz A szor B szorozva U1 plusz B-szer U2. Tehát, hogyha az X3-ast is kifejeztük volna, akkor ezt az egyenletet kapnánk. Innen már akár teljes indukcióval, akár hogyha tovább léptetjük és megvizsgáljuk, hogy hogy is épülnek egymásra ezek az egyenletek, akkor meg tudjuk, vagy föl tudjuk írni az általános formáját ennek az egyenletnek, és az általános forma pedig úgy néz ki, hogy az állapotváltozónak az értéke, hogyha K paraméterrel írjuk általánosan, egyenlő lesz A a K-dikon szorozva X0, és plusz egy olyan szumma, amely I egyenlő nullától megy K-1-ig. Eközben ugye szerepel benne az A-mátrix, ahogy látjuk, egyre csökkenő hatvánnyal. Az A-mátrix egyre csökkenő hatvánnyal. Ez a K-1-I hatványkitevővel. A B-vektor mindegyikben megjelenik szorzóként. És az U gerjesztés, az pedig, ahogy itt látjuk, lényegében fordított módon, mint szembe az A hatványával, éppen az ellentett módon csökken, illetve növekszik, az egyik csökken, a másik növekszik, UI kifejezéssel írható. Tehát összességében általános formában így írhatjuk fel az állapotváltozós egyenletekből kifejezhető állapotváltozóknak egymás utáni vektorát. Itt meg szoktuk különböztetni ennek a válasznak, ennek az állapotváltozós egyenletnek két összetevőjét. Ez a két összetevő, amit itt összegként láthatunk, egyike úgy hívják, hogy a zérus gerjesztésű összetevő. Azért az a neve, hogy zérus gerjesztésű összetevő, mert ha a gerjesztés nulla, csupa nulla, akkor az állapotváltozók egyenletében csak az itt látható kifejezés található meg, ami egyedül csak a kezdőértéktől függ. Tehát mi volt az állapotváltozóknak a kezdőértéke? Ő tehát a zérus gerjesztésű. A másik pedig a zérus állapotú. Tehát, hogyha a zérussal kezdődnek ezek az állapotváltozó értékek, akkor csak a gerjesztéstől függő összetevő a zérus állapotú. Zérus állapotú összetevőket fogjuk itt látni, illetve ezt találjuk. A kifejezésből nagyon egyszerűen most már föl tudjuk írni a választ is. A rendszernek a válaszát, amennyiben ismerjük általánosan az állapotváltozók egyenletét, akkor a rendszer válasza az egyenlő, és ugye nem kell mást tennünk, mint az állapotváltozók értékét behelyettesítjük a kimeneti egyenletbe. A kimeneti egyenletbe történő behelyettesítés pedig itt látszik, tehát ez lenne a kimeneti egyenletbe való behelyettesítés. Az itt látható kifejezést helyettesítjük be ebbe a kimeneti egyenletbe, és ez a kimeneti egyenletbe való behelyettesítés azt jelenti, hogy egy CT, C-transponált szorozva az egész kifejezés, plusz a gerjesztésnek a D-szerese. Tehát ez lesz a rendszernek a válasza. Ez tehát akkor a rendszer válasz, amely a rendszer választ ezek után már nagyon egyszerűen tudjuk generálni a gerjesztés ismeretében. Tehát ha a gerjesztést ismerjük, állapotváltozók értékét ismerjük, akkor a rendszer válasz az itt látható kifejezésből nagyon egyszerűen érható. A kérdésem az az lenne, hogy amennyiben ezt önöknek például számítógépesíteni kell, és a számítógéppel ezt meg kell oldani, akkor vajon ennek a kiszámítása az elég egyszerű lenne? Egyszerű lenne, nem elég egyszerű, egyszerű lenne ennek a kiszámítása? Képzeljünk el egy olyan esetet, amikor mondjuk 100x100-as mátrixokról van szó, tehát egy nagyméretű 100 állapotváltozóból álló rendszert kell kezelni, és ezek a mátrixok, ezek 100x100-as méretű mátrixok. Azoknak kellene a hatványát, illetve az összegét kiszámítani. Ezek nyilvánvalóan nem túlságosan egyszerű feladatok, tehát elég jelentős számításigényűek. Éppen ezért a továbbiakban ez lesz a következő előadásnak az anyaga. A következő előadáson arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet vajon egyszerűen kiszámítani az itt látható mátrix hatványokat. Tehát ha lineáris algebrából tanultak ilyet, akkor azt kéne megnézni a lineáris algebra alapján, hogy vajon valamilyen anyagra emlékeznek-e, vagy tanultak-e, amellyel egyszerűen tudunk mátrixokat hatványozni. Majd látni fogjuk, hogy hogyan, de ez a következő előadásnak az anyaga lesz. Következő fontos információ még, ami ehhez tartozik. Ugye az előbb beszéltem arról, hogy van az x0 kezdeti érték. Tehát az x0 kezdeti érték. Az x0 kezdeti érték mellett azonban definiálhatunk egy kiindulási értéket is, amelyet a mínusz egyes mínusz egyes pozícióhoz rendelünk hozzá, és azt mondhatjuk, vagy azt mondjuk, hogy az x0 kezdeti értéket azt jelentős számú esetben nem adják meg előre nekünk, hanem egy kiindulási értéket adnak meg. Elképzelhető olyan feladat, hogy a kiindulási értéket kapjuk meg. Ebben az esetben ugye azt tudjuk mondani, hogy amennyiben a kiindulási érték adott, akkor a kiindulási értéket természetesen az itt látható összefüggésbe tudjuk helyettesíteni. És megint csak nagyon jelentős számú esetben a gerjesztés az belépő szokott lenni. Tehát, hogyha a belépő gerjesztés a feladat, ha belépő a gerjesztés, akkor ez a kifejezés ez egyenlő nullával, tehát a gerjesztés a mínusz egyes pillanatban nulla értékű, és hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az itt látható kezdeti érték és kiindulási érték közti kapcsolat az a bekarakázott kapcsolatot fogja jelenteni. Nagyon egyszerű további feladat a impulzus válasz. Tehát hogy is tudjuk felírni ezek alapján az impulzus válaszát egy rendszernek? Az impulzus válaszát a rendszer impulzus válaszát akkor most már nagyon egyszerűen meg tudjuk állapítani, mégpedig azért, mert ugye az U gerjesztés az egy darab impulzus, és ha ismerjük, hogy a gerjesztésünk egy darab impulzus, akkor ezek után az impulzus válaszunk az nagyon egyszerűen kifejezhető lesz, mégpedig azzal a feltételezéssel, hogy induljunk ki abból, hogy maga a kiindulási érték az nulla, tehát induljunk ki ebből a feltételezésből, hogy a kiindulási értékünk nulla, akkor a gerjesztésünk következményeképpen a kezdeti érték is nulla vektor lesz, tehát kezdeti értékünk az ugyancsak nulla vektor, és ezek után az impulzus válaszunk HK kifejezése, az egyszerűen úgy írható, hogy az a válasz, az a rendszerválasz, amely rendszerválasz két esetre bontható fel. A rendszer válaszának a megadásakor tekintjük az egyik esetet, vagy az egyik összetevőjét az esetnek azt, amikor a K egyenlő nullával. A K egyenlő nulla esetében CT szorozva X nulla. Ugyan nem mást írok fel, mint ezt az egyenletet, amit itt láttunk az előbb, a kimeneti egyenletet. Tehát a nulla, K egyenlő nullához tartozó CT szorozva X nulla plusz D. Ugye ez lenne az egyenletünk abban az esetben, és ráadásul ez egyenlő D-vel, és csak D-vel, ugye mert az x nulla ennek következményeképpen, illetve ennek következményen egyenlő nullával, nulla vektorral. Tehát marad egyedül csak a D. Ez a K egyenlő nullánál. Most a többi részét innen letörlöm, mert esetleg itt zavarni fog, de most tudjuk azt, hogy itt szerepeltek azok a peremfeltételek, amik fontosak az egyenletünknek a felírásához. Tehát K egyenlő nullában most már ismerjük, és nézzük meg, hogy Nagyon egyszerűen, hogyha behelyettesítést ugyancsak elvégezzük, szumma i egyenlő 0-tól k-1-re, A matrix K minusz 1 minusz I szorozva a B. Ugye az összegnek az első tagját azt azért nem kell fölírnom, mert az X nulla nulla vektor. Jó, hogyha valaki ezt az egyenletet otthon átnézi újra, és azt keresi benne, hogy vajon miért nem szerepel az XK kifejezése, amikor ugye itt áthelyettesítünk, és a CT-vel szorzunk, azért nem fog szerepelni, mert az X nulla az nulla vektor. Jó, tehát ide már csak a második része kerül az egyenletnek. Tehát K nagyobb nullára ez lesz az egyenletünk. Viszont K nagyobb nullára ez a kifejezés is egyenlő nullával. Ugye ezt megint csak mondhatjuk, hogy K nagyobb nullára ő nulla értékű. Hogy tudjuk felírni, vagy hogy tudjuk kifejezni az itt látható kifejezést? Vajon ennek a CT-szer summa AK és így tovább kifejezésnek meg tudják-e mondani az egyszerű alakját? Vagy egyszerűbb alakját föl tudjuk-e írni? Azért, és azért fontos ezt fölírni, mert ugye szerepel benne egy olyan impulzus, amely impulzus csak i egyenlő nullánál lesz egyes értékű. I egyenlő nem nullánál, mindenhol nullás szorzót fog jelenteni. Tehát ez az egész szumma, ami látszólag egy hosszú szummát is jelenthetne, ez az egész szumma, ez csak i egyenlő nullára fog valamilyen nem nulla értéket adni. Vagyis a kifejezésünk azt fogja tartalmazni, hogy CT-szer A K-1, ugye i egyenlő nulláról beszélünk csak, szorozva B, ő pedig egyes értékű. Vagyis K nagyobb, mint nullára, ez a kifejezés úgy fog kinézni, hogy CT-szer A K-1 szorozva B. Ez lesz a kifejezésünk, amely még egyszer az itt látható nulla, illetve az itt látható impulzus szorzó tényező miatt fog így szerepelni. Össze is tudjuk vonni ezt a két kifejezést. Nézzük meg, hogy a két kifejezés eredményeképpen, ha itt összevonást elvégezzük, akkor mi lesz a rendszerünknek az impulzus válasza. És az impulzus válasz felírás, akkor a következőt kell tudni. Nézzük meg, hogy tudjuk azt kiválasztani, hogy a k egyenlő nulla értékére valamilyen értéket szolgáltat a kimeneten a rendszer. Ugye, ha a k egyenlő nullára a rendszer válasza D, akkor ez úgy írható föl a rendszer válaszában, hogy ez egyenlő lesz D-szer impulzus K. Ugye az első sor, tehát ez az első sor, ami csak K egyenlő nullára fog egy D hozzájárulást adni, az az itt látható kifejezéssel írható, vagy kezdhető. Plusz, és nézzük meg, hogy mi az a függvény, mi az a diszkrét idejű jel, ami csak K nagyobb, mint nulla értékeire fog valamilyen az itt látható értéket szolgáltatni. És ezt tudják önök, ugye, hogy a k nagyobb nulla értékeire egy ablakozást az epsilon függvény, tehát az egységugrás függvény fog végezni, amely egységugrás a nullában lép föl, de mivel itt a k nagyobb, mint nullában, vagyis egyesben belépő egységugrásról van szó, ezért egy az egyesben belépő egységugrás az itt látható ablakként viselkedik, és akkor jön a CT, szorozva A, K-1, és szorozva B. Tehát amikor itt ezt két részletbe osztva megnézegettük, akkor a két részletre osztva a megnézegetés eredménye az lett, hogy elő tudjuk állítani az impulzus válasz függvényét ennek a hálózatnak, és ennek a hálózatnak az impulzus válasz függvénye itt kiszámítható, és ezekkel a jelekkel súlyozott függvényt fog eredményül adni. Innentől a további részeket azokat majd hétfőn folytatnám, és köszönöm a figyelmüket még egyszer, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!